Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rutkai Éva mond mesét.
Andersen, a teáskanna. Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elől a csőre és hátul a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszélt soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba maradt. Minek beszél hát az ember a hibáiról, amikor azt úgy is megteszik helyette mások? A csészék, a tejszínes kancsó meg cukortartó, a teáskészlet többi tagjai úgy is többet gondolnak csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről és pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta, ismerem a hibáimat is, be is látom, s éppen ezért vagyok szerény és alázatos. Tehát nem csak hibái, erényei is vannak az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ez is, az is. Ráadásul még valami, ami nekik nincs. Csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak a jó ízlés szolgálja, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos itallá a kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmérkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette a rátarti kannát. Ott hevert a teáskanna ájultan a földön. A forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre, letörött a füle. A födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, s ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett. Rajta! S nem az ügyetlen kézen. Soha se felejtem el azt a pillanatot, sóhajtotta a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak egy sarokba, másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt konyerált a konyhán. Koldús botra jutottam, nem volt tartalma az életemnek. Nagyon elkeseredtem, és mégis akkor kezdődött az én igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el, mint ahová elindult. Belém földet tömtek, s az egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. De a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda nem tudom, ajándékba kaptam a kínai levelekért, meg a forró vízért kárpótlásul, meg hogy elfelejtsem letört csőrömet, letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, s az enyém lett, a szívemmé vált, eleven szívemmé, addig tudjátok nem volt szívem, de akkor élet támad bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a bensőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, s én hordoztam. Én voltam a bölcsője. Néztem, de nem tudtam betelni a szépségével. Boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét. A világ nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt velem. Mindenki megcsodálta, mindenki megdicsérte, én megörültem. Bizony megérdemli a dicséretet a szépséges virág. Egy nap aztán valaki azt mondta, jobb cserepet érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt, de a virág sokkal szebb cserépbe került, s ez megvigasztalt. Most itt heverek a szemétdombon. Törött cserép vagyok. De az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.
Van Andersen a Teáskanna című meséjét Hevesi András fordításában Rutkai Éva mondta el. A felvétel 1979-ben készült. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Magántörténelmünk sem mentesül az átírástól. Kifestőkönyv a múlt, vagy bűvészmutatvány, üvegkoporsó, üvegfedél. Nézed, boszorkány, látod, hófehér.
Családregény.
Kérdezel, rálépsz az ingoványra, és tévút is lehet a visszaút, a sokfelé elágazó időben. Mert igazi arcunk papírtükörből csak úgy dereng elő, mint jég alól.
A Zsolnaiak történetének lapjai.
Halottaink szava szikkat rózsa, színe csalóka, illata fanyar. De itt vannak mind ebben a szobában, és itt lehetnek bőrömön belül.
Dédapánkhoz az nem csak saját magával volt egy kemény ember, se az időt nem sajnálta, se a ruha nem volt a számára fontos, se a pénz, csak az ő részben művészi, részben ipari elképzeléseit. Ő rengeteget dolgozott. Bármennyire szerette a gyerekeit, és mindent megadott nekik, azoktól is biztos volt elvárás, és ezt a nagyanyám azért a gyerekeitől, meg az unokáitól is elvárta volna. Úgyhogy azért nekünk úgy vigyázni kellett egy kicsit, hogy legalább szégyen ne hozzunk. Ha már jót nem csinálunk az Zsolnai névre. A bizonyos noblesse oblige.
A nemesség kötelező. Nemesi család volt már akkor?
A Zsolnai? Nem, de a Macsasoszki, igen, és hát a noblesse oblige az nem csak azt jelenti, hogy a nemesnek kellett, hanem a Susternak is jó Susternak kellett lenni.
Jávor Katalin néprajzkutató könyvet írt a Zsolnai családról.
Az első Pécsre költöző tagja Szentmártonból Zsolnai József volt, aki 1770-ben elvett egy özvegyasszonyt, akinek a férje kereskedő volt, és háza volt Pécset. Négy gyerekük közül a Miklós, akit a szociológusok az előfutár nemzedéknek szoktak nevezni, halatlan dinamizmussal látott neki mindennek, amihez lehetősége nyílt. Nyitott egy rőfös kereskedést Pécsnek a főterén, aminek az amerikaihoz nevet adta, ami jól mutatja, hogy körülbelül milyen mentalitás volt. A pécsi tükék, ezt ismerni kell ezt a kifejezést, aki Pécset ismeri, hogy az tőkét jelent. Itt polgárnak csak azt számított, akinek szőlője volt. Tehát ő rögtön vett szőlőt, vett egy házat, amit aztán eladott. Ahogy egy kicsit pénze lett, mindjárt befektette, és egy kicsit magasabb szinten élte az életét. Tehát végül is egy kétszintes háza volt a főtéren, és a bazárból is egy igazi jó kis üzlet lett. Gimnáziumi tanárlányát vette el. Ambíciói a gyerekei tanításában is megmutatkoztak. Öt fia volt. Gazdatiszti iskolába járt az egyiket, a másikat katonatisztnek, a harmadik Bécsbe lett bőrnagykereskedő, Vilmos fiát pedig a bécsi politechnikumba iratta be. A német örökösödési szokásnak megfelelően még életébe átadta a boltját, mert a magyaroknál az volt a szokás, hogy addig nem vetköztek le, így mondták az öregek, tehát nem adták át a vagyont a fiataloknak.
A gyárra vonatkozó első okirat a gyáralapítási kérelem, amelyet a város polgármestere jóváhagyás végett a megyefőnökhöz továbbított. 1852. június 8-án a megyefőnök felszólítja a város polgármesterét, hogy lássa el a beadványt a szükséges okmányokkal, úgy mint Zsolnai Miklós keresztlevelével, politikai magatartását igazoló bizonyítványával és vagyonkimutatásával. 1852. december 17-én jegyzőkönyvet vettek fel a tűzőri vizsgálat eredményéről. Eszerint a gyár tűzmentesen van építve, és annak távolsága miatt veszély a városra nézve nem félhető, és tűzi eszközökkel elegendő kép el van látva. Az 1853-as iratokban már szó esik Zsolnai gyártmányú mázolt vízvezeték csövekről. 1854. április 25-én Zsolnai Miklós eredeti szándékának megfelelően átiratta Ignác fia nevére a manufaktúrát.
Vilmos festő szeretett volna lenni, és ez minden tehetsége meg is volt. De az édesapja azt mondta, hogy nem adlak ilyen kórászmesterségre, és nekiadta a boltját. Vilmos fejet hajtott az apai akarat előtt, és akkor minden ambícióját a bazárba helyezte. Pécs is a környék legelső bazárává fejlesztette. A korabeli anekdóta szerint a polgártársai elhatározták, hogy keresnek valamit, amit nem lehet kapni a Zsolnai üzletébe, és több napi vizsgálódás után egyetlen cikket találtak, mégpedig a pipaszurkáló, ami nem volt, hát másnap már több tucat pipaszurkáló volt a boltban. A legjobb francia sejemgyárakkal és a legnívósabb kereskedőkkel épp azonnal kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy az élete így fog zajlani. Egy bécsi építészt hivat, és ezzel három emeletesre építi az apjától örökölt házat és bazárt, és egy üveges átjáróval vezeti ki a főtérre. Szóval ez egy nagyon nagyszabású építménynek számított akkor ott. De az élet más fordulatot vett, mert Ignác bátyja, aki gazdatisztnek tanult, Széchenyi ipart telepítő eszmének a hatására ipart akart Magyarországon. Az apja megvesz neki egy lukafai kemény cserépgyár tartozékait és Pécsre szállítja. Ez az az időszak, amikor a polgárság az ón edény használatáról a cserépedény használatára tér át. Tehát ez egy tehetséges üzleti gondolat. Ezzel együtt Ignác, aki inkább ilyen eszmékben jeleskedő ember volt, de nem annyira gyakorlati érzékű, belebukik a vállalkozásába. És akkor Vilmos öccse átveszi a gyárat, azért, hogy a család becsületét megmentse, hogy kifizesse az adósságokat. Mindenféle módon próbált pénzt keresni, volt szőlője, részt vett a nemzetközi borkereskedelembe, vállalkozásokba kezd, vasútépítéstől, bánya kitermelésig, de minden vállalkozásával azonnal fölhagyja, hogy egy több tőkével kecsegtető vállalkozásra talál. Végül kész a gyár, teljesen el van adósodva, rájön arra, hogy kemény cserép nem fogja eltartani a gyárat, itt egy minőségi ugrásra van szükség. Elkezd éjjel-nappal tanulni kémiakönyveket, új másztechnikákat, órákat vesz egy helyi kémikustól, aki akkor jön haza Amerikából. Igaziból Zsolnait az izgatja, hogy a reneszánszban volt egy bizonyos fényes máz, amit egyetlen mester tudott, és nem adta tovább a titkát, és minden kerámikus ezt kereste. Zsolnai ezzel a kémia professzor barátjával ennek a magasfényű máznak a technikáját kutatják éjjel-nappal, kénytelen külföldről hozni munkásokat, Csehországtól, Dániáig, mindenhonnét hoz majlika festőket és formázókat és kemenceépítőket Németországból. Óriási teljesítményű kemencéket épít, minden bevételét azonnal visszafekteti a gyárba. Úgyhogy a család tulajdonképpen igen nagy szegénységben él azzal együtt, hogy valami módon olyan, mintha ők jómódú emberek lennének, és a családja vállalja ezt a puritanizmust, amit ez az életforma követel.
Teréz dédanyám tanártól tanulta az anyanyelvének vallott magyart, mert a múlt században Pécs Fünfkirchen volt, és polgársága a monarchiájé.
Matyasoszki Zsolnai Ágnes, Zsolnai Vilmos dédunokája, az elbeszélő költemény szerző Keresztes Ágnes édesanyja.
Őnek egy nagy ábrándja volt az, és biztos meg volt hozzá képességes festő művész akart lenni. És hát ezt a család akkor nem tartotta egy illő foglalkozásra. Így került a Kereskedelmi Akadémiára Bécsbe. Tulajdonképpen ő kereskedő volt aztán az apja óhajtására, és csak amikor az öccse megbukott itt is, ott is, akkor vette ő át ezt a kis üzemet, aztán nyilván kijött belőle a művész is. Rengeteget tervezett ő is. Nagyon szépen festett is. Pécsét a múzeumban meg lehet azért találni az ő festményeit. Kemény ember volt. Hát ő nagyon szigorú nem lehetett, hogyha mégis hagyta, hogy nem Großvaternek szólítják, hanem Kriszpipinek becézték, azért ez már mégis valami van.
Ő németül beszélt?
Mint Pécsét általában, igen. A nagyanyám a magyar nyelvet, az anyanyelvét, az második nyelvnek tanulta. Szépen is jól beszélt magyarul, de ez azt hiszem szívesebben németül.
Matyasoszkiné Zsolnai Teréz visszaemlékezéseiből.
1867-ben olyan változás következett be, amely lehetővé tette, hogy atyánk a kis manufaktúrát gyárrá fejlessze. Édesatyánk, aki minden alkalmat megragadott arra, hogy pénzt szerezzen, Goldstein Márkkal társulva elvállalta a Pécs üszögi vasútvonal megépítését. A munka folyamán a manufaktúra közelében váratlanul több gazdag forrás budjant elő. Ez annyira megnehezítette a munkálatokat, hogy a vonal további építése tetemes ráfizetéssel járt. Atyánk azonban erre hivatkozva nem a szerződésileg meghatározott általány összeg emelését, hanem a források tulajdonjogát kérte. Ezután 1868. május 5-én az alábbi beadvánnyal fordult a város tanácsához.
Az a szándékom, hogy az alsó országút mentén fekvő, a nagy közönség által jól ismert fazekas műhelyem és kereskedelmi kertészetem helyén olyan gyárat létesítsek, amely minden tekintetben megfelel a mai követelményeknek. Tűzálló gyártmányaimra minden kemencével dolgozó gyárnak és műhelynek szüksége lehet. A gyár közhasznú lesz azért is, mert tekintélyes számú munkaerőt foglalkoztat majd. Így sok nélkülözőn segít.
Németül leveleztek és németül vallottak egymásnak szerelmet a kor szokása szerint, de Zsolnai Vilmos is nemzetőr lesz a 48-as szabadságharcban a német beszédje ellenére. Tehát szívükben magyar család és a magyar ipar fölemelése célja volt Zsolnai Vilmosnak. Hogy ez mennyire sikerült, hogy mondjam azt, hogy ez volt az egész monarchia legtöbb munkás foglalkoztató gyára, az övé, és saját tanonciskolát tartott föl, tehát maga nevelte ki azokat a munkás nemzedékeket, akiket foglalkoztatott. Pécsen az egyik fő nevezetesség a gyárból tovább. Csak Ferenc József kétszer elment. A probléma az volt, hogy a magyar nemesség, amelyik külföldöt majmolta, átvinni, és nem tudom milyen porcelánokat vett, az nem vett Zsolnai porcelánt, tehát Zsolnainak nem volt piaca Magyarországon. A nagy áttörés az 1878-as párizsi világkiállítás jelenti, ahol aranyérmet nyer és francia becsületrendet kap. És annyi megrendelést, hogy a gyára újra csak tovább kell fejleszteni, tulajdonképpen fölfedezik a gyárat a nyugati piacok.
Október 22-én este megérkezett Miklós sürgőnye, amelyben tudatta, hogy a párizsi világkiállításon aranyérmet nyertünk. A hír természetesen boldogsággal töltött el mindannyiunkat, de a következő napon még nagyobb örömért, amikor Miklós arról értesített, hogy a francia kormány becsületrenddel tüntette ki atyánkat. Atyánk így válaszolt.
Az aranyérem nem volt számunkra meglepetés, ezt elvártuk. A becsületrend viszont mindannyiunkat meglepett, és őszintén szólva nagy örömet szerzett. Nagyapa sóvárogva vár, naponta kérdi, mikor jössz végre haza. Hidegre fordult az idő, idejében gondoskodjál meleg ruháról, és nagyon vigyázz, hogy meg ne fázz. Ha a szállítás nem kerül túl sokba, hozd haza a kiállítási polcunkat is. Hadd használhassuk a jövő évi székesfehérvári kiállításon.
Minden családnak van egy anyagi, egy társadalmi és egy kulturális tőkéje. Hogy ki mire teszi a hangsúlyt, az a család stratégiáját jelenti. Zsolnai soha nem anyagiakat gyűjtött, ő messzebb látott ennél, tehát nem Adidas cipőt vett a gyerekeinek. A zsolnai lányoknak nem volt ékszere, maguk varták a ruhájukat, olyan, hogy nyalánkság ilyen a házban soha nem volt. Úgyhogy amikor a Sulek Frigyes barátjuk építész, a húsvétet náluk szokta tölteni, és egy nagy zacskó édességet hozott, az a házban olyan esemény volt, hogy húha. Szóval a gyerekek azt megemlegették, a Sulek bácsi húsvéti édességét, ahelyett, hogy olyan fogadószalonjuk lett volna, ahol nehéz perzsaszőnyegek és velencei csillárban, olyan fogadószalonjuk volt, ahol könyvek voltak sorban a fal mellett, és tengeri állatok, csontvázai. Ahogy a Zsolnai Teréz írja a könyvében, hogy nálunk minden más volt.
Miklós öcsénk, a tekintélyes és befolyásos polgárfia, az elemi iskolában tiszta kitűnő volt. Egy napon atyánk észrevette, hogy fordítva tartja a könyvet, és olvasás helyett emlékezetből mondja a szöveget. Jó eszű öcsénk azonban nem lelte örömét a tanulásban, csak az üzleti élet érdekelte, szinte éjjel-nappal itt lehetett megtalálni. Ismert minden fiókot, polcot, zegzugot, bárkinél jobban tudta, melyik áru hol található. Atyánk ezért elhatározta, hogy beíratja a gráci kereskedelmi iskolába. Az 1870-es tanév közepén kivitette Grazba, és egy Kön nevű tanárnál helyezte el, Kostra és Kvártéra. Miklós mindössze 13 éves volt, és bizonyára elhagyatottnak érezte magát szülei és testvérei nélkül. Édesatyánk szigorúan megkövetelte, hogy elszámoljon a kiadásaival. Öcsén kínos pontossággal tett eleget ennek a kívánságnak. Nagyon megkomolyodott, a kereskedelmi kémia osztályára osztatta be magát, ahol franciát, angolt és gyorsírást is oktattak. Mi, leányok, 1869 őszén nevelőnő nélkül maradtunk, mivel Madelon Stix elhagyott bennünket. Madelon Svájcból származott, végtelenül puritán és kötelességtudó volt, amit mástól is megkövetelt. Nagyon jól tanított, de túlságosan szigorúan és ridegen nevelt. Mindenre franciául tanított, a családban csak németül beszéltünk, így egy ideig magyar tanár járt hozzánk, hogy megtanuljuk az anyanyelvünket. Angolra egy derék öregember oktatott, aki soha életében nem mozdult ki Pécsről. Olaszt, pszichológiát és fizikát egy eszes olasz nyelvmestertől kellett volna tanulnunk. Ehelyett politikáról és az ateizmusról beszélt nekünk. Zeneórákat barátainktól, a Prausz testvérektől vettünk. Szüleink nem követeltek tőlünk házi munkát, így tanulhattunk, művelődhettünk, olvashattunk egész nap. Nagyanyánk, visszagondolva saját szigorú gyermekkorára, helytelenítette ezt a nevelést, a nők kötelességét és üdvösségét a házi munkában látta. Egyszer hallottam, amint atyán kijelentette neki. Azt akarom, hogy gyermekeim fiatalkorukban minden jóban részesüljenek. Helyesebb lenne, felelte nagyanyánk, ha már most hozzászoknának a lemondáshoz. Így nőttünk fel, két egymással ellentétes nevelési elv között. A problémákat édesanyánk szelítsége és jósága hidalta át.
Különösen az én nagyanyám az úgy imádta az apját, hogy egész biztos a nagyapa ennek a kárát szenvedte. Szóval a férje, aki lement a gyárba, mert ő egy nagyon jó geológus volt, és ott hagyta az állását, mert megígérte azt, hogy a gyárba ő is bedolgozik. és ott szenvedett. Jó, járt az országot, mert ő keresett az országban mindenütt alkalmas kaolint anyagot a gyártáshoz, szóval ő ezt dolgozta a gyárban. De különben az ő saját karrierét az feladta. Mert úgy kapta meg csak a nagyanyámat, hogy megígérte, hogy lemegy Pécsre. Még külön lakásuk se volt, nem ott lakott a gyárban ő is. Tirannus volt az öreg. Tirannus. Tudta, hogy miért is csak jót akart, de az volt. És ugye az összes gyereke a gyárba került, az összes unokája. A dédunokák közül is, ugye a bátyám is ott volt, az unokatestvérek közül is, amíg lehetett ott voltak. Anyám ezzel nagyon nem értett együtt, mert azt mondta, az a nagy moloh, akibe belőszenek dobálva a gyerekek. Ha mi gyerekkorunkban összevesztünk, ugye csak ketten voltunk lányok, többi mind fiú unokatestvér volt. Na most, amikor összejött az összes unoka, azért az volt valami volt veszekedés, és előtt is szamárté hülyete, nem tudom én, és mikor már végül nem tudtuk egymást hogy gyalázni, akkor az volt, ez már megint ez a büdös zsonai vér benned.
1888-ban indult hatalmas fejlődésnek az épületkerámiák gyártása is. Ébül Miklós volt az úttörő, amikor az 1870-es években a Várbazár Majolika mennyezetének elkészítésével bízta meg Zsolnai Vilmost. Utána hosszú szünet következett. Mégis ez volt a mag, amelyből a későbbi sok értékes alkotás fakadt. A legtehetségesebb építészek az új irány felé fordultak. Felismerték az épületkerámia értékét és szépségét. Kiemelkedik közülük Pártos Gyula és Lechner Ödön. Belső és külső díszként egyaránt alkalmazott kerámiát a királyi vár tatarozásánál és bővítésénél Hausmann professzor is, aki Ébül Miklós halála után folytatta ezt a munkát.
Karácsony közeledett, az az ünnep, amelyet atyánk végtelenül szeretett. A gazdagon díszített, sok gyertyától fénylő nagy fa körül összegyűjtötte az egész családot, ismerősöket, barátokat, és, amíg létszámuk megengedte, vezető alkalmazottaikat is. Ilyenkor derűs és kedélyes volt, mindenkit megajándékozott, és úgy érezte magát, mint a szeretteitől körülvett pátriárka. Ez a szép szokás arra ösztökélt bennünket, hogy ne csak szüleinket, nagyszüleinket, az összes nagybácsit, nagynénit ajándékozzuk meg fáradtságos szemrontó kézi munkákkal, hanem barátainkat és ismerőseinket is. Fél éjszakákon át ültünk és hímeztünk. Mire elérkezett a karácsony, soványak és sápadtak voltunk. Ezért aztán papa egyszer és mindenkorra kitiltotta a házból a divatos gyöngymunkákat. Ez a tilalom indított el minket a tervezés útján. Elképzelhetetlennek tartottuk, hogy ezen az ünnepen ne ajándékozhassuk meg atyánkat. Elhatároztuk, hogy kerámiával lepjük meg. Júlia egy lapos tálat tervezett, kék, zöld és barna smelcfestésű dísszel. Én, nem csekély fáradtsággal, egy 80 cm magas, magyaros mintájú vázát eszeltem ki, amelyet aztán kék, zöld, sárga és fehér majolika technikával készítettem el. A darabok jól sikerültek, és atyánknak nagy örömet elt bennük. Szerény kezdet volt, de csak hamar szenvedélyes, kitartó munka alapja lett.
A lányait fölkészítette arra, hogy a gyár elsőrangú tervező művészei legyenek, mint ahogy azok is lettek. Alapjaiban határozták meg a zsolnai kerámiának a minőségét. A papa, amikor a legnagyobb anyagi gondokkal küzd, akkor is karácsonyra a legjobb minőségi zongorát veszi meg a gyerekeinek, és az orientalizmus, az új keleti művészet, a szecesszió legújabb könyveit kapják és olvassák Pécsen. Sőt, Júlia még a stúdiót is járatja, ami a angol szecessziónak a folyóirata. Zsolnai végül is nagyon jól mérte föl, hogy a legjobb anyagi befektetés a kulturális gyerekeibe való befektetés. Három gyereke volt, a legidősebb a Teréz, egy 10 000 darabból álló népművészeti gyűjteményt csinált, gyűjtött a környéken, mint egy ifjú Kodály Zoltán, gyerekének meg az unokájának a kezéből kivette ezeket az akkor divatos talmi hímzéseket, és azt mondta nekik, hogy vissza a forrásokhoz.
Nagyanyám nem ment korán férhez, 30-on fölül volt, ha jól tudom, amikor férhez ment. Az akkoriában egy elég nagy kor volt. Egy dolgozott, tervezett, saját kedvéből és az apja kedvére megszállottam. És hogy mi vitte őt rá arra, hogy naplót írt, hogy vezette ő is azt, hogy mikor, mi készült a gyárba. 100 és 100 rajzzal, majdnem 90 éves volt, amikor meghalt, és bizony 2 évvel azelőtt ő még komolyan dolgozott, Már nem tudott tartósan ülve dolgozni, úgyhogy a zongorára, én előttem így van a kép, a zongorára rakja föl a papírt, és ott a szép kis keze írásával meg rajzolgatja.
Azon a képen, amit örököltem, nem látszik, milyen kicsi és törékeny. Csak a keménység, csak az erő, hogy egyszerű ruhában is nagyasszony, és külső csillogásra szüksége nincs. Mikor fájt a háta, a zongora mellett állva másolt mintát minta után 20 éven át, mert 70 évesen hozzáfogott a gyár és a család történetéhez, 1944-ig írva azt, 5 gyermekéből 3-at élve túl. 3000 rajz, 2400 sűrű oldal németül, amit Margit leánya fordított le, mikor a börtönből kiszabadult.
Másik, a húg, Júlia, nagyobb tehetségű volt, festeni is tanult, hát az még magasabb kort is ért meg, ki még sikerült megélni, hogy elállamosították a gyárat.
Hampel József, a rendkívüli tudású archeológus szerette volna, ha a régi népi hímzés gyűjteményemet kiállítom Pesten. Örömmel tettem eleget kérésének. Az ő ügyességén múlt az is, hogy hímzéseimet a Tudományos Akadémián az Országos Régészeti Társulat egy ülésén mutatták be. A megnyitó beszédet Pulszky Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a társulat elnöke tartotta, aki a maga szellemes és fölényes módján azzal mentette a hímzések és főkötők szokatlan szereplését a Tudományos Akadémián, hogy antropológiai kutatásait nem korlátozza csupán a koponyák vizsgálatára, hanem igyekszik kiterjeszteni az egyes népfajok különféle művészeti stílusára is. A farsang folyamán ismertem meg a Szepesi Bálon atyátokat, akit Hampel mutatott be, mint barátját, Giacominót, azaz Matyasovszky Jakab geológust. Hampel révén ismerte szenvedélyemet, és a remek erdélyi népi hímzésekről kezdett beszélni. Én olyan érdeklődéssel hallgattam, hogy még a székem mögött álló kotillon táncosomról is megfeledkeztem.
Így kerültek ők össze, nagyapám és a nagyanyám. Giacomo nagyapám volt, a Matyasovszky Jakab, aki mivel olasz anyja volt, Giacomo volt. Jakabnak keresztelték magyarul. És akkor elmesélek valamit, a nagyanyám szanatóriumban volt Pestén, és fölutazott Pécsről a nagyapám lányával, hogy meglátogassa. Beküldte a névjegyet, Matyasovszky Jakab és leánya Margit, és a nagyanyának nem jutott eszébe rögtön, hogy az az ő férje és az ő lánya, mert a Margit néni ez mindig csak bébi volt, és a Matyasovszky Jakab a Giacomóból, Giacomino, szóval a Minó bácsi volt, Pécset úgy ismerték.
Ugye, elég bonyolult a zsolnai család ahhoz, hogy a sok név nyomán azonosítani lehessen, így hirtelen kicsoda.
Volt az öreg Zsolnai Vilmos, neki volt 3 gyereke. Teréz, aki Matyasovszky Jakabné lett. Júlia, aki Sikorszky Tádéné lett, hozzáment egy lengyel építésen, rengeteget dolgozott a gyárban. És volt a fia, a Miklós. A Miklós lett az apa után a gyár egyetlen örököse, és akkor a Miklós bácsi örökbe fogadta nővéreinek az összes gyerekét. És így lett ez a két ág, a Matyasovszky Zsolnai és a Sikorszky Zsolnai Tádé bácsi után. A Matyasovszkyak a 13. századból kapták a nemességet. A monarchia idején megszállóként volt Észak-Olaszországban, huszártisztünk, huszárkapitányként. A nagyapám édesapja, a Matyasovszky László megszálló volt, ruszki volt magyarul. És ott romantikus körülmények között, társaságon belül megismerkedett egy bankárnak a lányával, nagy szerelem. El lehet képzelni, hogy mennyire boldogak voltak. Egy megszálló katonatiszt veszi meg a lányukat, ki is tagadták a vagyomból.
László nagyatyánk, mint huszárkapitány szolgált Liechtenstein hercegnek az 1830-as években Modenában állomásozó ezredében, a 9-es huszároknál. Itt ismerte meg Katalint, akivel első látásra megszerették egymást. Amikor Matyasovszky megkérte a leányt, a szigorú gyámatya ridegen elutasította és szigorúan megtiltott minden találkozást. Liechtenstein, aki nagyon szerette fiatal tisztjét, figyeltette a házát, s amikor egy este úti előkészületeket figyeltek meg, s a kocsistól megtudták, hogy éjjel indulnak, s viszik a kisasszonyt, hogy hová, azt nem tudja, lesbe állította egy inasát. Amikor ez az indulásról értesítette, Matyasovszkival együtt lóháton követték a kocsit, míg meggyőződtek arról, hogy Firenzébe tartanak. László ide is eljutatott egy levelet Katalinnak. A gyám azonban ezt is megtudta, s tovább vitte a lány Svájcba. Lászlónak sikerült megtudnia Katalin tartózkodási helyét, s ismét írt neki, s kérte, legyen a felesége. Katalin válaszában lemondott álmáról, nem csak azért, mert nagybátyjának tett ígérete kötötte, hanem mert úgy vélte, hogy a himlő, amiben közben szenvedett, elcsúfította. Egy este, amikor barátnőjével a városka szélén egy dombon üldögéltek, a postakocsi trombitáját hallva azzal incselkedtek, hogy hát ha ezzel jön ő. A kocsiban csak ugyan ott ült fényes uniformisában László, akinek láttán Katalin elájult az izgalomtól. Ez volt az első nyalka huszár, akit Engandinban láttak. Dédanyánk, látva lánya killódását s változatlan szerelmét, most már erélyesen lépett fel, s a gyámnak végül is, bármilyen szégyennek érezte, hogy Katalint idegen nemzetfia veszi el, engednie kellett. De hogy még utoljára is megkínozza a fiatalokat, az esküvőt éjfélre tűzte ki. Megtiltotta a Svájcban szokásos virághintést és ajtókoszorúzást, s a menyasszonynak talpig feketébe kellett öltöznie, s fekete fátyolt viselnie. Az oltáron két gyertya égett, s a sötét templomban nem volt jelen más, csak a menyasszony anyja és a tanúk.
Nagyanyának 5 gyereke volt. Legidősebb a Tibor, aki a gyárat kereskedelmi részben vezette. A második volt a Teri néni, tehetséges és gyönyörű nő volt. A harmadik volt az édesapám, keramikus vegyészmérnök lett. Kellemes ember is volt hozzá. És akkor volt a László bácsi, a festőművész, egy jó humorú, egy aranyos. Akkor volt a Margit néni, az nem dolgozott a gyárban, az egy nagyon komolyan szociálisan érdeklődő ember volt. Aki gyerekkorában kettőt szeretett volna megélni. Az egyik, hogy történelmi időket érjen, a másik, hogy napközi legyen a gyárban. Hát a történelmi időket az vastagabban kapta meg, mint ahogy gyerekkorában szerette volna. De az, hogy Pécset és Stefániának egy anya otthona épült fel, legalább 50%-ban az ő személyes munkájának az eredménye.
Matyasovszky Zsolnai Zsolt levelei a frontról.
August 14. Ma hajnalban valami kis állomáson derékra vetközve húzattam magamra a kutat. Nem hiszem, hogy lett volna 10 fok, de nagyszerűen esett. Pláne, hogy utána tiszta inget is húzhattam. Holnaptól kezdve valószínűleg szabadban hálunk. Ha nem esnék ennyit, egész kellemes volna. Ne félts, hogy a mostani életmód ártalmamra lehet, ellenkezőleg. Soha így egészségesen nem éreztem magam. Egész szép is lenne a háborúsdi, ha legalább vasárnaponként meglátogathatnálak benneteket. Nevét nem tudom hol, 1914. szeptember. Augusztus 15-én reggel 5 órakor léptük át az orosz határt lovas hadosztályommal, és azóta mászkálgatunk ide-oda, verekszünk kicsit közbe-közbe, váltakozó szerencsével, és bízunk benne, hogy felülmaradunk végeredményben. Híreink természetesen nem csak saját katonai eredményeinket illetőleg, hanem az egész világ folyásáról igen hiányosak, és teljesen megbízhatatlanok. Kiválogatjuk tehát igazságnak azt, amit legjobban szeretnénk, és amiből arra következtethetünk, hogy hamarosan ránk kedvező befejezést nyer a háború. Jelenleg nincs egyebem, mint ami rajtam van, az pedig eléggé síralmas már. Azért a jókedély nem hagy el, úgy veszem a dolgokat, ahogy jönnek, és jól megvagyok mellette. Hanem borzasztó lehet a birtokosoknak, amerre járunk. Képzelheted, hogy cirka 10 000 ló együtt, mint egy sáskahad. Fűszál sem marad utánunk. 1914. november 14-e. Bécs óta először aludtam ágyban. De szívesebben lennék parasztviskóban, szegény lovainkra való tekintettel. Egy szál széna, egy szál szalma nélkül állnak egy harisnya raktárban. Hogy legyen mire feküdni ők, harisnyát almoltak alájuk legényeink. Pajersznó, 1914. december 1-e. Az újonnan lerakott telegráfvonal mellett haladtunk. a nyers nyírfadúcokon mindenütt a mi szigetelőinket látom. És úgy elgondolkoztam, hogy a Ferdinánd hogy süti őket otthon. A Gál meg méri, a Horvát meg pakolja, aztán a Jámbor lefuvarozza a Pestihez. Egyszerre csak odaszólok legényemnek, látod azokat a fehér vacakokat? Én csinálom otthon. Bizonyára neki meg azon járt az esze, hogy most van otthon disznóölés ideje, és lekésett a friss kolbászról. Jó ideig beletartott, míg megemésztette, amit mondtam, aztán kirukkolt. Azt hittem, a főhadnagy úr otthon nagyságos úr, hogy úgy el tud bánni a lóval. Az már aztán végképp megzavarta, mikor azt mondtam, hogy bizony nem vagyok nagyságos úr, hanem fazekas.
Sikorszky Zsolnai Antónia hegedűművész.
Nagyapám Sikorszky Tádi a trieszti kerámia kiállításra kapott egy ösztöndíjat, és oda vagy visszafele mellett meglátogatta a híres Zsolnai gyárat, aztán megtetszett neki a nagyanyám, és úgy látszik, hogy maga a gyár, a produkció és az apus, Zsolnai Vilmos is, mert beszegődött a családba. Apám úgy írta az életrajzban, hogy a művészi tehetsége igazán a gyáron belül fejlődött ki, és 30 évig művészi vezetője volt a Zsolnai gyárnak, főképp az épület kerámia terén, aztán formaadása a vázák és mindenféle készlet területén. Állítólag nagyanyámmal nagyszerűen harmonizáltak. Van egy Vanda nevű készlet, ami gyönyörű, és a szegény halott kislányuk emléke is ebben van. Sok arannyal áttört mintával készült legszebb sorozatuk. A nagyapám keleti motivumokat és mindenféle egzotikus mintákat komponált.
Lengyel az nem volt köztük?
Dehogyis nem. A nagyapám lengyel születésű volt, régi lengyel családból, Kopasina Sikorszky. Az ő dédapja Erős Ágos, valamint a két utolsó lengyel király alatt a krakói várban Vavelben volt pecsétőr és úgy mondta királyi titkár. Elég szép művészi hagyatékot hozott magával. Egyébként ő Bécsben és Münchenben végezte a műegyetemet, és a bécsi operaház és a múzeumok építésénél praktizált, mint fiatal ember.
Miben különbözött a Sikorszkyák meg a Matyasovszky?
A Matyasovszkyak voltak az úgynevezett fölsők, és mi voltunk az alsók, mert a szép sárga épület csoport, ami az irodához is tartozik, az volt a fölsőknek a domicília, mert a Teréz néni idősebb nővér lévén a dédapa háztartását vezette tovább, és ők maradtak helyben, miközben az én omamám az alsó masszamalom tetejére épített ideiglenes lakást 70 vagy 80 évig azután mégiscsak megtartotta, és így mi az alsó, a Zsolnai Vilmos utca felőli a parknak az alsó felében laktunk. Az unokatestvéreink, a Matyasovszky fiúk már eltünedeztek hazúról, és nekünk meg az egész gyár területet a vadulásokra rendelkezésre állt, és legtöbbször egész szénfeketén szaladgáltunk a különböző műhelyek között.
Szabad volt, vagy el is várták?
Ha elvárták volna, lett volna bizonyos kényszer.
Apa bevonult, és elejétől végig háborúban volt. A húgom aznap született, amikor megölték a trónörököst, úgyhogy apa még látta, de aztán, amikor hazajött, akkor az a húgom nem tudta, hogy ki az, és apa bácsinak hívta, mert ugye látta, hogy férfi. Édesanyám egyedül állt helyt a birtokon. Fizetést nem kaptak a bevonult katonák a családtól. Miklós bácsi nem adott pénzt a hadba vonultaknak. A lakást ők fizették, meg a fát, fatüzelésű kályák voltak, és minden héten hordták fel a gyárból az emberek a fát. Ilyen segítség volt, de effektív pénzfizetés nem volt. A Margit néni elment rögtön Vöröskeresztes ápolónőnek, sebészetén segített nagyon komolyan és nagyon becsületesen, és nem az a fajta, aki a tiszteket látogatta, hanem az, aki a bakákat kötözte. Amikor Pécsét megszállták a szerb, sebek voltak, benn magyar katonái a kórházba. Nem akarta otthagyni őket, úgyhogy elvállalta azt, hogy a szerb katonákat is ápolja. Ember, ember. Na ezt egy kicsit rossz néven is vették tőle, pláne aztán kapott Szent Száva rend, vagy valamilyen kitüntetést a szerbektől a munkájáért, de ott komolyan dolgozott.
Van egy tányérom Zsolt és Mária nagyszüleim ebédlőasztaláról. Pereméből hiányzik egy darab, és egyébként is végig van repedve. De nem vált ketté, hanem túlélt két világháborút, fosztogatást, amikor hol a megszállók raboltak, hol a helybéliek, államosítást, kényszerköltözést és az azt követő kótyavetyét.
Tehén volt, csirke volt, gyümölcs volt, duna volt, és ami nem volt, az még nem hiányzott.
Édesapja mikor került?
Teljesen végig kint volt a fronton. Akkor aztán megint csak nehéz dolgok jöttek, mert gyár az nem dolgozott a szerb megszállás alatt. Hát akkor mi volt? Kimaradt 6 év a termelésből, újból kezdeni, semmi se volt már modern. Ami pénzbe jött, az felújításokra lett fordítva.
Matyasovszky Zsolnai Tamás, mérnök.
Gépészmérnök vagyok, most már aranydiplomás gépészmérnök, 83 éves. A műegyetem elvégzése közben bekerültem a vegyipari gépek tanszékére tanársegédnek. 42-ben behívtak a budapesti Rolnai féle porcelános felszárú gyárba, mert ott ment a gyár bővítése, és a bővítésnél kellett segítkeznem. Beosztott ember voltam. Felszabadulás után műszaki vezető lettem a pesti gyárba, unokaöcsém a Gyuri Ferenc az volt az igazgató, és utána 48-ban államosításkor elbocsátott. Ja nem, jöttek, hogy volt még egy kemenc, ami a háború következtében nem lett befejezve teljesen, és jöttek, hogy ezt be kell fejezni, mert ugye minden gépnek menni kell, volt a nagy jelszó is. A Kramotkövés vezető azt mondta, hogy ő csak úgy vállalja a helyreállítást, hogy én megtervezem a munkákat. Munkát megterveztem, megcsináltuk a kemencét, és abban például, amikor készült a kemence, elbocsátottak. De szerencsémre, nekem mindig szerencsém volt, a magazinipartnál tudtam elhelyezkedni, a műszaki irodán, és így mindig föl tudtam maradni a vízszínén. Végén aztán a Szilikátipari Központi Kutatóintézetbe mentem, 64 éves koromban nyugdíjba.
Mennyire érezte, hogy Zsolnai?
Akkor az ember nem nagyon érezte ezt. Anyám az nagyon szigorú volt, és nem nagyon pártolta, mert ő mindig azt mondta, hogy nagy moloch lenyel bennünket. Ugyanis ugye a nagyanyám a gyárban lakott, a Margit néném a gyárban lakott, a Vacsoszki Zsolnai László Bécset volt a gyárban lakott. A Zsolt bácsi meg a László bácsi családdal együtt ebédelt. Ha vendég volt, a családdal együtt ebédelt. Tehát az apám az reggel elment, este került elő. Persze az anyámnak ez a nagy moloch volt, mert egész nap távol volt az apám. Úgyhogy az anyám nem pártolta. Külön kimondta, hogy ne kezdjek a gyárba. Tehát az végén sors úgy hozta, végén volt következdenem. 51-ben jött a kitelepítés.
Ön, amíg a gyárban volt, az ipari részével foglalkozott a porcelánnak, és sokszor viták is vannak, mert van, aki azt mondja, hogy az a fontosabb.
De az első világháború után a szigetelők húzták ki a gyárat a mélypontról, és az díszművet később kezdték el újból fölvenni, és 10%-ot tett csak ki a két háború között a díszmű és az edénygyártás. Az a reklám volt gyakorlatilag, az az imást növelte. És nem úgy, mint máma, hogy jönnek az, hogy minden áron a díszműt. Nincs piac. Kiveszi meg? Az én korosztályom az eladja. Játékvárjuk tele vannak szép régi zsoldaival. Az a fiatalok eladják, mert nem férnek el a modern kislakásokba, nem tudják hova tenni.
Hogy zajlott le az államosítás?
Nagypénteken reggel lemegyek az üzembe, és közlik, hogy államosítva van. És egy segédmunkást neveztek igazgatónak, aki még a nevét is alig tudta leírni. Aztán később itt leváltották, és más került oda igazgatóra, szóval olyan kerültek már, akik értettek valamelyest hozzá. A pesti gyárban nagyon humánisan ment végbe, mert én a gyárban laktam, és nem dobtak ki a lakásból, szóval semmi atrocitás nem történt velünk szembe. Sőt, aztán a végén a gyár ki akart rakni a lakásunkból, mert nekik kellett az iroda, mert a bürokrácia az nőtt borzalmasan. És akkor ők szereztek a körvasút soron egy kis villát, és a gyár állította helyre, és oda költöztük.
Három gyerekkel. ostromot együtt itt csináltuk. Isten, anyám szegény út nem volt egyedül, majdnem egy évig egyik gyerekére se tudott semmit. Hát ugye ott lény nagyon hamar bejöttek, nem az oroszok, hanem ott a bolgár csapatok. Nagy nénit, akivel együtt volt, azt letámadták, csak akkor felszaladt, és arra biztatt anyámat, hogy hát nincs értelme az életnek, hogy a gyerek erről nem tud semmit, legyenek öngyilkosok, és akkor magukra gyújtották a házat. Anyám még az erejét is fölvágta, és akkor látták a kitolduló füsttel, hogy valami baj van, és akkor az orosz katonák törtek rájuk, és vitték ki. És akkor azt mondta, amikor rájuk találtak, hogy az anyám életben maradt, de a nagynéni meghalt, hát úgyis ott a nagynéni meghalt, és anyám szegény ott volt, egyedül küszködött. Addigra az én házasságom is megromlott annyira, hogy azért le tudtam menni hozzá a gyerekekkel. Közben kitelepítették. A nagyon miből megélni nem volt. Mindent csináltam. Divatrajzot, tésztagyúrást, krumpli válogatást, mit mondjak még. Voltak még földjeim, bolgár földjeim, és azok természetbe fizettek, úgyhogy lisztolt. El akartam menni a gyerekek évvégi iskolai vizsgájára, akkor elvittem egy kiló lisztet a szomszéd fűszereshez, és kaptam annyi pénzt, hogy a villamost meg tudjam fizetni. Nem panaszként mondom. Mindig is szerettem dolgozni, és azt hiszem, az nagyon sok minden nem húzott át engem.
Az éles stratégia ez végig fönnmaradt még akkor is, amikor az 50-es években fizikailag megsemmisítik őket, tehát börtönbe vették. Van olyan, hogy a rendőrségen egyszerre 18 zsolnai családtag van vizsgálati fogságba, és van közülük olyan, aki 6-8 éveket húz le börtönbe Recsken, kitelepítésben, és a legkülönbözőbb ilyen koncepciós perekkel jönnek ki a börtönből, de lelkileg nem tört meg egyikük se. A gyárat alapjaiba tönkretették az államosításkor. Egy munkás igazgatót neveztek ki. Ők minden termékből eltettek egy modellt. Most ez a munkás igazgató kibontotta a tetőt, és egy csúszát épített, és ott csöpörte ki ezeket a dolgokat. Fogalma se volt, hogy mit csinál.
István fiam Amerikában meghalt. Vadvízi kajakos volt. Ő volt az, aki a világon elsőnek egyedül egy kajakba végigevezett az Amazonason, ott, ahol már annyi víz volt alatta, hogy egy kis kajak el tudott menni egész a torkolatig. 56-ban érettségizett, nem vették fel, akkor jelentkezett az egyetemen, hogy a kimentek helyébe, ő, akit hely hiányában na papíron utasítottak el. Mehet-e? Azt mondták, nem. Akkor hazajött, és azt mondtam, mit szólsz hozzá, édesanyám, ha elmegyek? Nem mondom, hát kisfiam, ha tisztában vagy azzal, hogy itt azért mégis megvan az, amit ott kint sokáig nem lesz meg, akkor menj. Nem baj, anyám, a sót is kell lapátolni, csak tanulhassak. És aztán kikerült Philadelphiába, elvégezte a mérnöki egyetemet. Oceánográfus volt, a világot körbejárta. Nem volt hajlandó többet hazajönni.
László nagybátyám hamvait Los Angelesből szülei pora mellé temettük a Baranya megyei kápolna kertben. Vegyészmérnök volt, és Kossuth díjat akkor kapott, mikor még gyanús volt minden olyan név, mint a Matyasovszki Zsolnai. 56-ban István testvérem például azért ment el, mert nem vették fel az egyetemre, és az elutasításban a helyhiány azt jelentette, hogy neki nincs, nem is lesz.
Helyemet nem vitték el, mert én a gyárba sose dolgoztam. Ami vagyom volt, azt nem én szereztem. Biztos könnyebben értem volna, de nem éreztem azt, hogy nem is akartam érezni, hogy az rékeserűség bennem. Mindig tudok valaminek örülni. Néha nagyon nehezemre esik, hogy megtaláljam azt, hogy mibe kapaszkodjak, de jól érzem magam. 7 évig divatlapot rajzoltam. Akkor utána bérkötést. Akkor elkezdtem gyerekekre vigyázni, sőt, ezt párhuzamosan csináltam, akkor egész jó is voltam anyagilag. Na és akkor jött az, hogy elkerültem a színházba, a Madách színházba. 8 forintos órabérrel portásnak. Úgyhogy nyugdíjasként 62 éves koromtól még 23 évet rádolgoztam.
Sok legenda volt a gyárról. Amikor csirkepaprikást eszünk, lehet ólom az íz, haltápa hús, amihez adót meg csalást iszunk bornak nevezve. De az eozint, mint Zsolnai titkot emlegetik, és nyagadták miatta a családot, pedig receptkönyvben olvasható. Utánozni csak azért nem lehet, mert ami abban áll, más víz, más föld, más festék, más kemence, más hőfok, más idő. Ha van Zsolnai titok egyáltalán, az a tehetség és a szorgalom.
Az első lépés, mikor jött a privatizáció, bedettem egy újságba egy hirdetést, hogy az államosítás kártalanítás ellenében történt, a vevőt korgazdának tekintem. Benne van a törvényben, hogy a kártalanítás ellenében történt. Azt, hogy nem fizették ki a kártalanítást, akkor azért orkoztak ki megnézni. És az a baj, hogy nagyon keveset tudták megtalálni az államosítási törvényt. Én is hetekig nyomoztam, hogy megtaláltam. De államosítás nem vonatkozott a külföldi tulajdonú értékekre. Például az unokaöcsém, a Gyili Ferenc, aki Svájcba született és svájci állampolgár volt, ő volt a Pesti gyárnak az igazgatója, őt nem államosították, csak kiutasították Magyarországról, mint külföldi állampolgár, és hosszú tárgyalások után fizettek bizonyos összeget, ami hát több, mint amit mi kaptunk most kártalanítás címén.
56 után elmehetett volna.
Mehettem volna, de szüleimet nem hagytam volna itt. Mit kezdek a gyerekekkel ki? Szóval felelőtlenségnek tartom, és bizonyos, akik vagánykodás volt a nyugatra menés. Kivétel annak, akinek kötél rúgott volna nyakán. Én mindig valahogy fel tudtam maradni a vízszínén. Sőt, kérem, mikor nyugdíjba mentem, az építési minisztériumtól kaptam kiváló dolgozó kitüntetést.
Gesztenye fasor gyertyafehérben, májusi kert a gyermeki éden. Helyén a fű vadon, ha nő, tudod, hol volt a rózsatő, hogy szíveddel se lásd soha, kevés az angyal pallosa.
Aki megfordult a koncert életben, azt hiszem, hogy látogatógyanánt előfordult nálunk is. Aztán erről írtam egy kis mesekönyvet a húgomnak, aminek Tücsök Tóni címet adtam, és abban benne van, hogy hogy lettem én magam heget is. Tulajdonképpen az, és hogy kerültem aztán mesterhez, Zatorecki Ádéhez. 50 után, aki nem volt tekintettel, ami megbélyegzett családi voltunkra akkoriban, ugye 50-es évben azt mondta, hogy van annyi tehetségem, fölvesz, kész. A Piovezan Szírió, olasz hegedű tanárom, fölkészítette egy országos ifjúsági zeneiskolai versenyre, és hogy nem, ott nyertem egy első díjat. Nem tudom, azt mondták, hogy ez talán elég, ez a tehetség ahhoz, hogy a jövőben erre a pályára menjek. Ez aztán ki is tartott nálam egészen mai napig. És nekem volt nagyon sok pótolnivalóm, mert nem csoda gyerekként kerültem hozzá.
Kodá is tanította?
Igen, 3 évig népszenét tanultam nála. 56-ban egyik éjjel átgyalogoltam a Fertőtónál testvéremmel, unokatestvérrel, és Bécsben kötöttem ki. Zenei diplomámat Amsterdamban szereztem meg, szerződtem az Eszeni Filharmonikus zenekarhoz. 30 évig játszottam ott.
Zsolnai Vilmos levele Miklós fiának.
Kedves fiam, minden sorodból nyugtalanság és elégedetlenség árad. Ezt nem szeretem. Örülj, hogy Karlsbad fizikailag jót tett neked. A magam részéről azt kívánnám, bár lenne ott egy kút, amely a nyugodt életszemlélet, az igazi boldogság és a valódi életcél felismerésére serkent. Ezt a forrást ajánlanám neked. Édes fiam, fél évszázad áll mögöttem. Egész életemben tele voltam törekvéssel, munkakedvel, és mindig csak egy célt láttam magam előtt. Családot alapítani, a meggyőződésem szerint élni, nevet szerezni magamnak, és az utókorra hagyni létem nyomát. Hogy ez a szerény kezdet, szorgalom, jó indulat és állandó törekvés folytán mivé lett, hová fejlődött, azt magad is látod. Örök részemet megszázszoroztam. Gyermekeimet magasabb társadalmi osztályba emeltem, mint amilyenben magam éltem fiatalkoromban. Az út, amelyen egy életen át jártam, nem volt sem veszélyes, sem merész. De mindenkor a belső meggyőződésem irányított. Sohasem voltam könnyelmű. Így a sikertelenségek miatt nem kellett szemrehányással illetnem magamat. Csapások és keserű veszteségek értek. Más talán összeroskadt volna a terhük alatt. De ezeket a veszélyeket bátorsággal magam győztem le. És most hálát adok a sorsnak, hogy kitartottam a helyes úton. Mindig arra törekedtem, hogy ne légy kevesebb, mint én voltam. Az ember mindent elérhet. Feltéve, hogy jóról, nemesről, felemelőről van szó. És az igaz emberség elnyerésére törekszik. Felemelő feladat lehet valakinek az örökét szolgálni. A gondtalan sorsnak azonban kevés a hordereje, nem férfihoz méltó hivatás. Az alkotó ember mozgalma, s életében a ritka, nyugodt, szabad pillanatok értékesebbek és gazdagabbak, mint a mindig egyforma jólét. Írott, hogy Angliában az árunkkal csak hamar milliómosok lehetnénk. Erről én is meg vagyok győződve. De tudom, hogy itthon is kifizetjük majd az adósságainkat, és lesz pénzünk, fiam, ha olyan leszel, mint én. A becsületes törekvés, a szorgalom és a munka meghozza gyümölcsét. És én tele vagyok bizalommal a jövőnket illetőleg. Csak ne késsen sokáig, különben nem érem meg.
Az ilyen örökség lázadozó kamaszkorunkban láthatatlan, vagy vakolatnak hisszük magunkon. Levakarhatónak, átfesthetőnek. Csak később jövünk rá, hogy alapkő a falban, és amitől szabadulni akartunk, abból vagyunk.
Kuti Gábor műsorát hallották a zsolnaiak történetéről.
Közreműködött Dunai Tamás, Timkó Eszter, Varga Klári, Bordi András és Nagy Györgyi.
Megszólalt Matyasovszki Zsolnai Ágnes, Matyasovszki Zsolnai Tamás, Sikorszki Zsolnai Antónia, Keresztes Ágnes a család tagjai és Jávor Katalin néprajzkutató.
Zenei szerkesztő Demjén Erzsébet.
Hangmérnök Radák László.
A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 21-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.
Lázár Ervin olvassa fel novelláját.
A porcelánbaba. Az ember ismerősnek tetszett. Dorogról talán, de az is lehet, hogy a megyeszékhelyről. Jósvai István a nevét is tudta. Csurmándi. Kétségtelen, Csurmándiból erő áradt. Magabiztosság. A széles járomcsont fölött világító, sötét szem. A homlokába hulló, röppenni kész, madárszárny haj. Még hajlott tartása is csupa vibráló elszántság, falakat tart a vállán, oszlopokat, egy új világ tartó oszlopait. Emberek, itt most már minden a maguké. Csurmándi nagyvonalúan körülintett, mozdulatában benne foglaltattak a cselédházak, az istállók, a magtár, a távolba húzódó földek, az országutat szegélyező fák kontjai, és semmi kétség, a pálfai grófi kastély is benne foglaltatott, meg kis tekintetes a rácpácegresi földesúr cecei kúriája is. Az emberek karéban álltak Csurmándi körül, a ház végiben, a középső ház déli homlokánál, ahol szabad idejükben hátukat a falnak támasztva elbeszélgettek néha, de leginkább a gyerekek játszó helyéül szolgált, a mesztelen talpak simára döngölték a házvége agyagos földjét. Nem szólt senki. Látszott, hiszik is, nem is. Csurmándi már emelte a kezét, nyomatékosítandó, amit mondani akar, de megszólalni már nem volt ideje, mert az embergyűrű külső peremén fölsírt Bűtös Lajosné. Maga meg miért sír? Kérdezte bosszusan Csurmándi. Az asszony nem szólt, csak a sírást halkította hüppögősre. Mérrin, Juliska néném, ismételte meg a kérdést Balog Junci, mintha rácpácegresire akarna fordítani egy idegen nyelven föltett kérdést. Hogyha ezt az én rózsikám megérhette volna, zokogta az asszony. Rózsikám, édes rózsikám. Na, nyugodjon már meg, Bűtösné, mondta megróvóan Hujber Gyula, mint aki nem tartja helyénvalónak az ilyen érzelemkitörést egy idegen előtt. Sajnos Rózsikát senki emberfia föl nem támaszthatja, itt meg fontos dolgokról lenne szó. Micsoda? Csurmándi arcán remegések, kéregmozgások, felszikrázó viharok. Zeus arca lehetett ilyen, amikor kipattant a fejéből Pallasz Athéné. Szinte a tekintetével vágott magának utat a tömegben, hogy Bűtösné elé léphessen. Hosszan nézte az asszonyt, mintha át akarná fúrni a szemével. Bűtösné ilyetten abba hagyta a sírást. Hány éves volt Rózsika? 3. Suttogta az asszony, és valami iszonyatos reménység mozdult meg benne. Nagyon fulladt, fulladt szegénykém. Aztán nem mozdult. Olyan volt, mint egy kis porcelánbaba. Egy kis porcelánbaba. Ujjan volt, így mondta. De ennek a lényegét csak az értheti, aki maga is rácpácegresi. Rácpácegresen más volt a szavak röpte. Súlyok nehezedtek mindenkire, a mondatok benrekedtek. Ember, ne kísértse az Istent. Ha maga tudna valamit tenni, suttogta könyörögve Bűtösné. Megbabonázva nézte Csurmándit. Hujber Gyulát szánalom öntötte el, meg szégyenkezés. Kitépte magát a bűvöletből, üvöltött. De hiszen Rózsika 5 éve halott, folytatta volna, de Csurmándi ráemelte súlyos tekintetét. Ember, mondta alig hallhatóan, minékünk nincs lehetetlen. Hallatszott a dobhártyákban áramló vér dobolása, ropogott a nyújtózkodó papsajtok dereka. Holnap délben Rózsika legyen itt, a ház végében, mondta Csurmándi, most már alig volt feszültség a hangjában, mintha leghétköznapibb dologról beszélne. Ássuk ki, Bűtösné reszketett. Világosan beszéltem, nem? Csurmándi elindult a rozzant Opel felé, amellyel kizögykölődött a pusztára. De 3 lépést sem tudott megtenni, mert a lába elé vetette magát Császár Ferencné, átölelte a térdét, szorította, mint a vaspánt. Mit akar, asszony? És az én ferkóm? Az én ferkómat is. Nagyon kérem az urat. Ne urazzon engem, morant Csurmándi, és megpróbálta kiszabadítani a térdét császárné szorításából. Hány éves volt Ferkó? 14, suttogta az asszony, és elengedte Csurmándi térdét, de nem állt fel, ott maradt a földön 4 kézláb, hátra bicsakló nyakkal nézte a férfit. Császár Ferkó a sióba fulladt. Napok múlva találtak rá, uzdalatt, egy fűszfabokorba akadt. A fölismerhetetlenségig eltorzult akkorra. Szállítani sem lett volna szabad, de az asszony éjszaka hazalopta. Sírkövet is állítatott neki. Egyetlen fia volt. Azt mondják, a bánatától elhervadtak a muskátliai, a kutyájuk kihulatta a szőrét, fogát, A kis csibéi megfeketettek. Hozza a fiát is, mondta Csurmándi. Császárné arca kivilágosodott. Fényleni kezdett a haja, a szeme, a ruhája. Ki gondolta volna, hogy ilyen szép asszony? Egy darabig Csurmándi is hökkenten nézte, megfogta a könyökét, talpra segítette. Látszott, nem kis erőfeszítésébe került, ami kivonta magát császárné bűvköréből. A rácpácegresiek felé fordult. Van még más is, akinek gyereke? Szotyori Istvánné a szeme sarkából az urára pislantott. S mivel, hogy az hallgatott, megszólalt ő. Test kell hozzá? Csurmándi kérdezni akart valamit, de Szotyori István ordítása belé folytotta a szót. Hallgas, asszony! A mi fiunk nem halt meg. Csurmándihoz fordult, lehalkította a hangját. Volt egy robbanás, valami bomba vagy mi. A feleségem azt hiszi, ott veszett a kisgyerek. Pedig mindenki tudja, hogy a mi pistikánk madárrá változott. Csurmándi tekintete ide-oda röbdösött az arcokon. Madárrá? Madárrá, mondta Szotyori István. Csurmándi, mintha valamit el akarna hessenteni, a keze fejével meglebbentette a homlokába hulló haját. Hát akkor, ahogy megmondtam, intett nekik, megfordult, beszállt az ócska autóba, köhögve, prüszkölve fölberregett a motor. A gyerekek, ahogy itt szokás volt, a nagy ritkán idevetődő autókkal, a kis sarokig futottak utána, a kerekek fölverte vastag szőke porcsikban. Másnap délelőtt néma tömeg állta körül a temetőben Bűtös Rózsika sírját. A legények ugyanazok, akik annak idején megásták a sírt és eltemették Rózsikát, belebögték ásóikat a megereszkedett sírhalomba. Bríger András leszegett fejjel állt a kihúzott fakereszt föltől fekete hegyes vége mellett. Nem kellene bolygatni őket, mondta. A legények megkönnyebbülten abba hagyták az ásást, de csak egy pillanatra, mert császárné szinte önkívületben kiabálni kezdett. Mit huhog maga, vészmadár, mindig csak huhog. Ezután már egy szó sem esett, csak a kidobált föld sziszegett, duhogott, huppant, szuszmorékolt. Amikor a koporsóhoz ért az ásó, mindenkinek összeszorult a szíve. Bűtösné halálra váltan, elkerekedett szemmel állt a sír mellett, összegyűrt zsebkendőjét a szájára szorította. A legények kiemelték a koporsót, letették a földhányás mellé. Az elkorhadt deszka eltört, tenyérnyi darabokra hullott. Kivillant a kislány halotti ruhája. Fehér volt, mint a hó. A bűvöletes csendben Bűtösné odatérdelt a koporsó mellé, leemelte a lánya arcára hullott pudvás deszkadarabot. A csodálkozás lekottázhatatlan sziszenése szakadt föl a körülállókból. Mintha egyszerre több túlfűtött kazánból kiszabadult volna a gőz, előbb magasodott, aztán mélyült, hogy boldog, nevetésekkel tűzdelt hangzavarrá váljék. A kislány olyan volt, mintha élne. Mintha nemhogy 5 évet, de egy percet sem töltött volna a föld alatt. Az asszonyok, mint egy vezényszóra sírni kezdtek. Bűtösné a korhadt fa szilánkjait szedegette Rózsika arcáról, kezéről, ruhájáról. Valóban, mint egy kis porcelánbaba. Az arcán könnyet pír, szőke haja üdén lebbent a szélben, éppen úgy, mint a frissen mosott haj szokott. Pufók kezecskéje összekulcsolva a mellén, a körmök rózsaszíne barátságosan világít. Császár Ferkó sírjával már nem sokat teketóriáztak. Egy-kettőre odaértek a koporsóhoz. Ez olyan jó állapotban maradt, hogy egyben le tudták venni a födelét. Akik annak idején látták Ferkót holtan, legszívesebben elfordították volna a tekintetüket, hogy az eltorzult arc szörnyű látványától megkíméljék magukat. Annál nagyobb volt a csodálkozásuk, amikor meglátták a testet. Nyoma sem volt rajta a vízi halál torzításainak, császár Ferkó olyan volt, mintha aludna, s a vízbefulladás meg az uzdi bokor csak egykori lidérces álom. Bríger András elszégyelte magát. Majd, hogy nem szeretettel gondolt Csurmándira, a világító sötét szemre, az előre biccenő madárszárny hajra. Bizalom töltötte el, könnyedség, mintha teste elnyújt porcikái egy minutum alatt újakra cserélődtek volna, még azt is érezte, hogy a vére másként áramlik, mintha 18 éves volna újra. Mindenki röbdösött, és szokatlan kékkel fénylett hozzá az ég. Már indultak volna hazafelé, hiszen közeledett a dél, oda kell érni a házvégibe, rendelés szerint, de akkor Barabás Juci elkezdett sivalkodni, hogy az ő édesanyját is tegyék oda Csurmándi elé. Elejbe, ahogy ő mondta. Hiába mondták neki, hogy a lehetőség csak is gyerekekre vonatkozik. Ha nem segítenek, akkor a 10 körmömmel kaparom ki, mondta elszántan. Barabás Ignácné, született Holtyán Örzse, egy hete halt meg, 62 éves korában. Váratlanul, ruhateregetés közben. Élhetett volna még. Nem csak azért, mert fiatal volt a halálhoz, hanem azért is, mert mindenki szerette. Úgy döntöttek hát, hogy Holtyán Örzsével kivételt tesznek. Ő is olyan volt, mintha élne. Még az a fránya szőrszál is ott lengedezett az állán, amelyel annyit küszködött életében. Barabás Juci szigorúan nézte, mert pontosan emlékezett rá, hogy a temetés előtt azt a szőrszálat ő kitépte. Az anyja fölé hajolt, és lehetőleg úgy, hogy senki se lássa, kitépte újra. Ne ezzel a csúfsággal támadjon föl anyám, súgta neki. Délre a halottak a parancsolt helyen feküdtek. Áradt rájuk az égető napfény. Olyanok voltak, mint akik boldogan napoznak. Priger András még azt is látni vélte, hogy Holtyán Örzse arcán felgyöngyözik egy verejtékcsepp. Az asszonyok virágokkal, zöldekkel rakták tele a ház végét, az ablakokból idehordták a muskátlikat, a tengeri hajmákat, loboncos aszparáguszokat. És néztek Sárszentlőninc felé. Ott kellett feltűnnie a porcsiknak a rozzantopel mögött. De nem tűnt föl. Pedig a gyerekek egészen a nagysarokig eléje mentek, fölmásztak az öreg juharfára, hogy mindenkinél hamarabb észrevegyék. Akkor már tudhatta, aki akarta. Hubert Gyura nekifeszítette a hátát a falnak. Bütös Lajosné felsírt. Jaj, ne, ne! A lánya arcán egy hajszálvékony repedés támadt, az orra tövétől föl a homlok felé, és másik irányba, végig az arcon, az áll felé, aztán a repedés több ágra szakadt, befonta az arcot, mint a pókháló. Ott, a szemük láttára, porrá vált mind a három halott. Császár Ferencnéből egy szempillantás alatt újra öregasszony lett, a háta meghajlott. Besötétedett, nagy szelek hulyogtak a puszta fölött. Három teljes napig nem kelt föl a nap.
A Porcelán Baba című novelláját Lázár Ervin olvasta fel, szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A felvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2002. július 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső versét Mensáros László olvassa fel.
Ódon, ó német cifra úra áll a szekrényünk tetején. Szállókorok bús bámulója közönyösen tekint felém. Aranycirádás pici tükrén még mosolyog a rég letűnt fény, de már nem úgy, mint hajdanám. Mert ő ütötte el az éjfélt, mikor meghalt a szép anyám, fehér, mosolygó szép anyám. Már nem vakít ragyogva többet a sápadt áltvin porcelán. Parókás, farsangos időknek parfümjét leheli reám. Nehéz, tömjénes, cukros illat, a lelkemig fáj, szívemig hat, s a múltat visszaálmodom, hogy ez aranyló óra mellett az apám játszott egykoron, apám nevetgélt egykoron. Ha künn az alkony álmokat hív, cseng, bong a titkos, mél a hang, és babonásan átmorajlik a dallamos üvegharang. az úgó érc gyűrűn fölébred valami szunnyadó kísértet, s szellem szaván dalol, dalol, minthogyha egy halk bánatos hang beszélne a sírok alól, felelne a sírok alól. A régi óra egyre jár csak, mint egy tipegő nénike. Köröttem árnyak, éjjé árnyak, szemem könny és ködlepi be, mert félve sejtem, érzem, hogy elsápadnak majd egy éjjel az apró aranyangyalok, s ez óra veri el az éjfélt, ha majd egy éjjel meghalok, ha egyszer én is meghalok.
Kosztolányi Dezső Ó Don, ó német cifraóra című versét Mensáros László olvasta fel, szerkesztette Szabjár Ferenc. A felvétel 1969-ben készült. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Kosztolányi Dezső New York TKV ház, ahol oly sokszor ültem című versét Kosztolányi Dezsőné olvassa fel.
New York te kávéház, ahol oly sokat ültem. Hadd nyissam ki az ajtód. Leülni még szabadtán, csak mint a koldusnak, aki pihen a patkán, s megnézni, mi marad belőlem és körültem. Egy nyári kora estén, hogy még mind vacsoráznak, meginnék asztalomnál egy langyos esti kávét, és mint hívő keresztény elmondanék egy ávét múltán az ifjúságnak, s múltán a régi láznak. Barátaimról és egy isteni merésű vadköltőről, aki itt ült vörös ajakkal, megyszínű mellényben, szurok sötét hajakkal, melyekbe szikrázott és recsegett a fésű. Itt ültünk boldogan, s haragos szavainkban bombák aludtak, és egy újkor lelke élet. Mi rongyos éhesek, lovagjai az éjnek, mint boldog gyilkosok, mint gyilkosok oly ifjan. Mert boldog gyilkosok az óra gyilkolói, kiknek talentumot egy istenkegye osztott, stétlenül nézik a zöld kávéházi posztót, melyen fehéren futnak a biliárd golyói. És boldogok voltunk, mikor a nap lehajlott, itt a sivár zajban szárnyat kapott a lelkünk, és drága nők felé egy-egy verset tereltünk. A füstből, a fényből egy ártatlan galambot. Virrattig vártunk itt, s Istennél szabadabban mentünk ki hajnaltájt az elhagyott utakra. Egészséges fogunk a zuzmarát harapta, fölöttünk álmosan a gőzfürdői habban. Kopott kabátunkon a fagycsillag a feslet, és a Dohány utcán rossz arcú szeretőkkel, mint rózsaszínű rózsák, lassan ringtak a nők el. Éreztük életünk s a sötét Budapestet. Áldott cigányidőm, áldott elektromosság, mely mostan is hullasz, heves fényt szaporázva. Ing mellemen inog, remeg egy régi pászma, de sugaraid arcom csak fanyalogva mossák. Merengek tétováne fáradt fényű fürdőn, szemét közt turkálok, nem csitult bánatommal, emlékeket vetek fel megmozduló botommal, s nézem a tükrökön meggyérült régi fürtöm. Szentelt tanyája te szívemnek és szavamnak, mely álmokat adtál, s nem ismert drága mámort, a forradalmas ár békült medrén aláfolyt, s most csöndes újra már a párna és a pamlag. A harcos áll csak itt, ki magát meg nem adja. Keresem a barátot, ki gyakran itt marasztalt, megkoppintom félénken a poharat, az asztalt, s a szívem is, hogy régi-e a hangja. Mit járok erre még? Azok már mind alusznak, kik álmosak voltak, és valaha egy széken nyugodtak. Kisdedek az Isten kebelében, és már víz is jutott a szomjas tantalusznak. Árvában ballagok ki, mint az az éj árus, ki bádog békát és csörgőt tesz asztalunkra, s éjfél után bolyong unottan, és korámbús arcára könnyesik, mert már mindenki unja.
Kosztolányi Dezső, New York, te kávéház, ahol oly sokszor ültem című versét Kosztolányi Dezsőné olvasta fel. A felvétel 1968-ban készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Garai Gábor versét Hegedűs D. Géza olvassa fel.
Elefánt és porcelánbolt. Milyen pihentető, ha nem vár senkit az ember, csak ül a kávéházban, a kafé elefántban. Ha létezett már akkor, Goethe is ideült be nyilván. Weimarban is van elefánt fogadó. Milyen pihentető csak ülni senkire se várva, kavargatni a jó, forró, török módra készült kávét. Káva eszpresszót is főzek, de hosszú lére eresztik. A török sokkal jobb, aromásabb. Így van ez. Rég megtanultam, mindenütt azt kell enni meg inni, amit a helybéliek. És a módját is úgy kell megadni, ahogy ők. Tehát szép lassan hörpölni a mokkát, előbb kivárni, míg leülepszik, illatát beszívni. És ráérősen, hiszen ráérek, még van egy órán vacsoráig, s a dombra fölérek 20 perc alatt, nézni a nőket, a jövő menőket, kik úgyis csak nézni valók itt, vagy egy férjhez, vagy egy gruppához, gruppéhoz tartoznak. 20 közül 1, ha visszanéz lopva. Így van ez jól. Otthon, mióta már nem a presszó a munkahelyem, kapkodva iszom híg feketémet, mindig valakit várva, és 10 perc késés után már fölugrik, szerencsére alacsony 120-as vérnyomásom. De mindenki késik. Nő, férfi, barát, ellenség. Prédálják az időmet. Mibe kerül nekik? Olykor így mondata jut eszembe, ki egyszer Weimarban, már megint Weimar, azt mondta, nem mondta, üzente egy késő zsurnalisztának. Vegye tudomásul, időt rabolni majdnem a legnagyobb gaztett. S többé sehol, ha az ég szakad is le, nem áll vele szóba. És ezzel el is tűnt a tett színhelyéről. De nekem itt jut időm, akár semmit tevésre. Hiába várakozásra persze még itt se jutna. Sőt, arra is, hogy a szomszédos nagy porcelánbolt kirakatában megnézzem a meszes vízbe kövült álnyuszikat, őzikéket. Van bőven valódi porcelán is, mégpedig gyönyörű, kénsárga, kobaltkék, gyöngyvirág mintás és metszett kristályüvegkészlet. Ez utóbbit nem szeretem sajnos. De úgy határozok, ilyen téglaszín, bár nem túl gicses csecsebecsét mégse viszek haza magammal. Elviszem ezt a szem vadgesztenyét. Most hult a fáról. Nyers, sejmes a bőre, ahogy kibukott tüskés héjából. Majd annak adom, akinek már úgysem adhatok semmi mást, soha többé.
Garai Gábor, Elefánt és porcelánbolt című versét Hegedűs D. Géza olvasta fel. A felvétel 1979-ben készült.